is kezdenénk a ma délutáni alkalmunkat, mely most már a sorozatban az negyedik alkalom, és ez a címe, hogy milyen veszélyektől óvta Jézus végidőben élő követőit nagy profétikus beszédében, és milyen ígéretekkel bátorította őket. Hát nem tudom, hogy mindenkinek sikerült-e az előző alkalom akkor is eljönni, de most akkor megkezdjük egy imádsággal, egy rövid imádsággal, melyhez kérnék szépen mindenkit felállni. Kegyelmes Istenünk, mindenható Atyánk, Jézus nevében jövünk hozzád, és hálásan köszönjük ezt a csendes órát, amit igéd mellett tölthetünk. Kérünk, hogy szent lelked által légy itt közöttünk, add, hogy ahogy megnyitjuk az igét, megnyissuk a mi értelmünket, lelkünket is, és megértsük a te tanításaidat. Légy velünk, kérünk, és áld meg ezt a közös órát mindannyiunk számára, kegyelmedből. Amen. Arra gondoltam, hogy kezdjük talán a legelején. Nem tudom, hogy mindenki itt volt-e az előző alkalmakon. Minden esetre ezt a mai témát a fejezet elejéről kezdeném, ahol Máté evangélium a 24. fejezetében Jézus elkezdte ezt a úgynevezett nagy apokaliptikus beszédét, a végidőkről szóló beszédét. És ennek az előzményeiről mondanék egy rövid néhány szót, amit mi magunk is láthatunk a Bibliában, hogyha megnyitjuk. Nem tudom, hogy tudunk esetleg adni, ha szükséges. Ugye ezt azt látjuk, hogy ez nem sokkal a halál a keresztre feszítése előtt történt ez a beszélgetés, ez a párbeszéd, és ez a látogatás is, és a tanítványok részéről ez az elhangzó kijelentés, amikor itt, hogyha megnyitjuk a Bibliánkat a 24. fejezetben, ez előtte, már az előző versben azt mondja Jézus, hogy pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Tehát a következő fejezet elején azt látjuk, hogy jeruzsálemi látogatása idején kijöve a templomból Jézus tovább ment, de hozzá mentek a tanítványai, és mutogatták neki a templom épületeit. Márk evangéliuma, ugye három evangélium is feljegyzi ezt a történetet, ezt a beszédét Jézusnak. Máté, Márk, Lukács, Máté 24, Márk 13 és Lukács 21. fejezete. És Márk 13-ban azt olvassuk, hogy így mutogatták neki a templom köveit a tanítványok, hogy Mester, nézd, micsoda kövek! És ugye ebben benne volt a nemzeti büszkeség is, és sok minden egyéb. Jézus viszont úgy válaszolt erre, ami itt is elhangzik. Itt így olvassuk, hogy és kijövén Jézus a templomból tovább ment, és hozzá mentek az ő tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nekik, nem látjátok én mindezeket? Bizony, mondom néktek, nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik. Itt nem olvassuk, hogy rögtön bármit is kérdeztek volna a tanítványok tőle. Azt gondolom, hogy utána, amilyen kérdést feltettek, abból is tükröződik, hogy azért ez meglehetősen meglepte őket. Több mint meghökkentette, meg is rendítette, és értetlenül álltak ezzel a kijelentésével szemben. És utána kérdezték csak meg, nem mindenki, nem az egész nép előtt, mert így folytatódik, hogy mikor pedig az olajfák hegyén volt, ült, hozzámentek a tanítványok magukban, hát ha akkor most nyíltabban beszél, mert azt is olvassuk az evangéliumok feljegyzései szerint, hogy nagyon sokszor példázatokban beszélt, jelképeket használt, és gondolták, hogy most akkor majd közöttük, egymás között nyíltabban elmondja, megfogalmazza a válaszát. Tehát hozzámentek csupán magukban, mondván, mondd meg nekünk, Mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Ugye ők ezt így egybefoglalták. Vajon miért így tették fel ezt a kérdést? Hiszen itt csak a templomról volt szó, csak, hogy kőkövön nem marad. Sőt, meg azt mondták, ez a kérdés tették fel, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Mert számukra olyannyira elképzelhetetlen volt ennek a monumentális és tényleg gyönyörű épületnek az elpusztulása, hogy ez egyenértékű volt, vagyis csak úgy tudták elképzelni, hogyha az egész világ is elpusztult. Tehát arról azért a Biblia ószövetségi része is jócskán ír, hogy milyen események következnek az emberi történelem végén, és ezt a kettőt ők összekötötték. Így lehet elképzelni, hogyha az egész világ is véget ér. Jézus úgy válaszolt erre a kérdésre, hogy meg kell látnunk a válaszában ezt a kettősséget, vagyis, hogy nem bontotta ketté, nem választotta ketté egyből és nyíltan és minden mondatával, de látni lehet, hogy hol van az a rész, amikor csak Jeruzsálem pusztulásáról beszél, és hol az, amikor már egy tágabb értelemben vett világméretű pusztulásról szól. Most nézzük akkor tehát meg, ugye ez volt a kérdés, két kérdést tettek meg, micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és mikor lesznek ezek, és micsoda jele lesz. Időpontra voltak kíváncsiak, és hogy milyen jele lesz. Érdekes egyébként ez a végidő kifejezése is, meg ez a mikor kérdés is. A Bibliában egyértelműen beszél Jézus arról, hogy azt mondja, hogy nem hagylak titeket árvákul, ismét eljövök hozzátok. De ezen kívül is sokorban lehetne szedni a különböző ígéreteit erre vonatkozóan, hogy az ő mennybe menetele nem végleges, mert vissza fog térni erre a földre. Pontos időpontját ennek nem határozta meg, nem jelentette ki, és sehol nem is olvasunk ezzel kapcsolatban semmi biztos információt. Ugyanakkor viszont hadd idézzek egy Károly Gáspártól neves bibliafordítónktól egy érdekes meglátást, egy gondolatot, ami nagyon igaz, hogy hogyan is látta ő ezt a kérdést már akkor. Vagyis, hogy nincs pontos időpontja, hogy mikor. Ugye a végidőnek nevezett időszak fog lezárulni azzal, hogy Jézus visszatér. Aminek a pontos időpontját nem tartalmaz a Biblia. Mit ír erről Károly Gáspár? Így olvasom ezt a gondolatát. Miképpen az halálnak napját és óráját semmiképpen nem tudhatjuk meg, azonképpen az Isten fiának eljövetelét sem tudhatjuk. Bolondok annak okáért azok, akik bizonyos esztendőt tulajdonítanak annak, és azt mondják, hogy egy vagy két esztendő múlva az ítélet meg leszen. Mindazonáltal, érdekes, figyeljünk, mindazonáltal vannak bizonyos jelenségek, melyekből nyilván megtetszik, hogyha közel vagy messze legyen. Direkt így olvastam, hogy írva volt, régies kifejezésekkel értettük, ugye? Értettük, nyilvánvaló. Tehát az egyértelmű, hogy időpont nincs, de hogy mindazonáltal vannak bizonyos jelenségek. És ezeket nevezzük egy összefoglaló kifejezéssel idők jeleinek, amit ő is jelenségeknek nevezett. Ezt úgy lehetne mondani, mint amikor egy úton haladunk egy országúton, és látjuk a mérföldköveket. Noha annyi különbség van, hogy ott azért pontosan meg tudjuk határozni, hogy még hány kilométer van az úti célunkig, de hogyha csak azt nézzük, hogy tudunk tájékozódni, meg tudjuk határozni, hogy közel vagy messze vagyunk attól a bizonyos céltól. Ilyen értelemben igaz, hogy bizonyos események, amiket ő előre kijelentett, ha már megtörténtek, vagy ha benne vagyunk, vagy ha nyilvánvalóan látjuk az ige alapján, hogy még előttünk áll ennyi és ennyi, akkor nagyjából a korban azért úgy el tudjuk helyezni magunkat. Így van? Igen. Azért érdekes volt ez a gondolat, ez a, hát nem mai korból származó, igaz és helyes meglátás. Talán utalnék még azért arra is, hogy Pascal gondolatok című gyűjteményében az egyik töredéke, most nem olvasom fel, hogyha beszélgetünk, akkor megkereshetem, és akkor szó szerint is elhangozhat. Ugye arról szól, hogy ha körülnézek, akkor sokféle vallást látok, és mindegyik a maga igazára hivatkozva fenyegeti a hitetleneket. Ilyen alapon tehát nem hiszek bennük. De a kereszténységen belül beteljesült proféciák vannak, ezt pedig egyetlen más vallás sem mondhatja el magáról. Ez is elgondolkodtató, hogy ez a gondolkodó ember és tudós, és sok-sok mindent lehetne hozzáfűzni, mi minden területen jutott nagy meglátásokra és felfedezésekre. Ő maga is ezt mondta tehát, hogy beteljesült proféciák vannak, amik már egy jó részük a hátunk mögött van. Amikre nézve azt mondta ugye Jézus, miért adta a proféciákat, hogy most mondottam meg néktek, hogy amikor majd meg lesz, higgyetek. Nem hitébresztő, de hit erősítő hatásúak. Hogyha jóval korábbi időben, ugye meg kilát a jövőbe, ezek nem jóslatok, itt nem Nostradamus szinten történnek ezek a kijelentések, itt végig lehet nézni az összes jó néhány proféciát, idői proféciát és eseményre vonatkozó proféciát is tartalmaz a Biblia, ezeknek jó része a hátunk mögött van, és leellenőrizhető. De most tovább lépve ebben a párbeszédben, ugye mi is volt ugye a kérdés, hogy mikor lesznek meg ezek, és micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus válaszol, és az egész a válaszát tartalmazza az a bizonyos beszéd, amit Jézus nagy apokaliptikus beszédének szoktunk nevezni, és Máté evangélium 24. fejezete tartalmazza, és Márk 13 és Lukács 21. Ugye ezek az együttlátó szinoptikus evangéliumok. És itt elgondolkodtató az is, hogy Jézus mivel kezdi a válaszát. Mert mivel is kezdi? És mi a mai témánk? Ugye mi ez a kérdés, ami elhangzik benne, hogy milyen veszélyektől óvta Jézus a végidőben élő követőit nagy profétikus beszédében? Hát rögtön a válasz első mondatában már az egyik fő veszéllyel találkozunk. Jézus felelvén mondanékik, meglássátok, vagyis vigyázzatok, ez ezt jelenti mai nyelven, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Tehát a hitetés, ugye? Ez az első, amit megemlített Jézus, és most ne is haladjunk sorban versről versre, mert itt rögtön egy kis, nem is kitérőt tennék, hanem megemlíteném azt a néhány igehelyet még, ahol ugyanezt mondja ezen a beszéden belül. Ugye a Bibliában nincs felesleges szóismétlés, vagy szócséplés, vagy efféle. Hogyha valami kétszer hangzik el, az mindenképpen a nyomatékosítás eszköze. Hangsúlyozás, nyomatékosítás eszköze. Pláne, hogyha többször. És ebben a beszédben háromszor. Egy beszéden belül háromszor hangzik el a hitetés, mint veszély. Itt a negyedik versben, már olvastam, negyedik, ötödik, utána a 11. versben, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. Ugye itt nem valami Bibliától teljesen független, egészen más eszmékről van szó, hanem azt mondja, egy hamis próféta. Tehát ki a próféta? Aki úgy lép fel, hogy ő Isten küldötte és isteni tekintéllyel szól. Tehát erről beszélt az ige, és ha lapozunk egyet, akkor a következő oldalon, tehát Máté 24-24-ben is ugyanerről beszél Jézus. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, majd végidején, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Íme előre megmondottam néktek. Itt az eleve szót javíthatjuk előre szóra, mert ez szerepel az eredetiben. Tehát előre megmondottam néktek, ezt mondja Jézus. Ezért is hangsúlyozza háromszor. Ez azt jelenti, hogy e téren itt várhatóan nagy-nagy kuszaság és sok-sok hamis téves eszme és tanítás, félreértés és szándékos hitetés is lesz Jézus szerint. Mert ugye ő ezt mondja, és ettől hangsúlyosan, kifejezetten óvott mindenkit. Utána azzal folytatja, ugye ez volt az első, amit itt említett, a 6. verstől olvasom. Hallanotok kell majd, ugye érezhetően ezt a jövőbe teszi, jövőbe helyezi. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről, meglássátok, vigyázzatok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen, lesznek éhségek és dökhalálok, járványok és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. Itt megállok egy pillanatra megint, hogy egy kicsit ezt itt elidőzzünk. Tehát milyen érdekes már maga ez a kifejezés is, hogy háborúk és háborúk hírei. Ugye az embernek valahogy úgy a hírek, ami a múlt században is már azért sokkal gyorsabban terjedt, mint abban a korban, amikor ez elhangzott, de a mai korban pedig végképp. Tehát a mai kor az jellemző, hogy a föld túlsó pontján történik most valami, a következő másodpercben tulajdonképpen tudhatjuk interneten keresztül. Háborúk hírei, mint jelet elsőként ezt említi. Hogy olyan háborús feszültség fogja hatalmába keríteni a világot, ami előtte nem volt. És nyilván ez nem azt jelenti, hogy a Föld minden országában olyan szintű háború lesz, hogy az szinte túlélhetetlen, mert akkor nem lenne, aki megmarad, hanem ebből azt lehet érzékelni, hogy itt-ott, mert amikor például azt mondja, nemzet támad nemzet ellen, ország-ország ellen lesznek éhségek, dökhalál helyett mai szóval, járványok, földindulások mindenfelé, itt az itt-ott szó használatos, vagyis hogy hol, melyik inkább, de hogy mindenütt lesznek olyan események, amik megrendítőek, és amik egyáltalán nem békés korszak beköszöntét jelzik, az egyértelmű. És ezt mondta itt Jézus, hogy mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. Itt egészen konkrétan vajúdási fájdalmak kezdete kifejezés szerepel. Milyen érdekes ez is, ugye? Szóval most egy pillanatra előre ugorva, hogy mitől óvott és milyen ígéretekkel bátorított. Itt azért, ha ennél a szónál, kifejezésnél megállunk egy pillanatra, vajudási fájdalmak. Ugye ez ennek a leírása, hogy háborúk és háborúk hírei és rémületes dolgok és nemzet támad nemzet ellen, ugye nemzet etnosz, ország, Bazileja, tehát különböző szintű feszültségek és egymásnak feszülések és háborúk lesznek a végidején. Ez lesz egy legfőbb jellemzője. Ezeknek meg kell lenniük, törvényszerű. Részben az emberi önzés következtében hatalmasodnak el ezek a feszültségek, és hatnak ki az egész földre. Részben egyszerűen ezek is idők jelei. ilyen kifejezéssel lehet őket összevonni. De azt ígéri, hogy ez a vajúdási fájdalmak kezdete. Egy vajúdásnak azért van egy pozitív eredménye, ugye? Tehát ezt is lássuk meg benne rögtön. Ezek azért olyan súlyos, ugye az ember lelkére nehezedő leírás, olyan könnyű szívvel nem lehet ezt úgy felolvasni. Ezért is nem hagytam a végére az ígéretek közé téve, hanem már most megemlítem, hogy az, hogy vajúdási fájdalmak, már pedig itt elszerepel, az azért valamilyen cél érdekében történik. És amiről a Biblia maga is így beszél, hogyha megszületett a gyermek, akkor nem emlékszik többé az asszony a fájdalomra az öröm miatt, hogy ember született a világra. Ezt ugyanaz szó szerinti szülésre érti, de hogyha itt ezt a szót használja, akkor átvitt értelemben ez is valami pozitív dolognak a előhírnöke, illetve odafutnak ki az események. Itt azért megrendítő és megdöbbentő dolgokkal folytatja Jézus. Nyomorúságról beszél, mégpedig arról is, hogy nyomorúságra adnak majd benneteket, megölnek titeket, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért, és akkor sokan megbotránkoznak, elárulják egymást, gyűlölik egymást, és itt említi, hogy sok hamis próféta is támad, akik sokakat elhitetnek. Sokakat. Azt gondolná az ember, hogy azért ez olyan könnyen nem történhet meg vele. Ne feledkezzünk el egy ilyen mondásról is, amit általános élvényben szoktunk is használni. Tévedni emberi dolog. Alapból ez is igaz. Tévedni már önmagában is emberi dolog. Hogyha ez még egy közmondásban is megjelenik, akkor végképp így van, de hát tapasztaljuk és tudjuk. De itt erről ennél többről van szó. Itt a Biblia beszél egy ős ellenségről, a sátánról, aki megpróbálja a hatalma befolyása alá vonni az embereket, az egyeseket és az emberiséget magát. Emlékezzünk vissza a Jézusnak a pusztai megkísértésére, amiről szintén beszámolnak az evangéliumok. A hosszú bőtje után elé állt, és több mindent mondott. De azt is mondta, hogy harmadik utolsó kísértések egyikében változtassa köveket kenyerekké, majd vesse le magát a templom mormáról, és itt már egy igét is idézett, hogy mert megvan írva, hogy angyalainak parancsol felüled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Itt már igével próbálta a megváltót kísérteni. Nagyon megdöbbentő, hogyha belegondolunk, hogy az Isten fiát, mint teremtmény, de tulajdonképpen kísérti, és arra próbálja rávenni, hogy egy összefüggéseiből kiragadott igével tulajdonképpen letérítse a megváltás terve teljesítésének útjáról, és vesse le magát a templom ormáról. De a legdöbbenetesebb az a harmadik kísértés. Mondhatnánk azt is, hogy itt bújik ki a szög a zsákból. Itt mutatja meg a valódi arcát és célját. Vagyis mi is volt ez? Hogy hangzott? Megmutatta neki egy szempillantásban a világ minden országát és annak minden dicsőségét. Már itt egy pillanat a zárójelben azért megemlítem, hogy már ez torz kép. Mert hogy azért a bűn által megrontott földön nem annyira a dicsőség az elsődleges, ami meglátszik a emberi társadalmakban és a különböző országokat tekintve. Sok-sok nyomorúság, szenvedés, fájdalom, elnyomás és halál, betegség, sok dolgot lehetne mondani. De ő mindezt valahogy eltorzítva csupán a dicsőséget tárta Jézus szemei elé, és azt mondta, hogy mindezeket néked adom, mert nékem adatott, és annak adom, akinek akarom, ha leborulva imádsz engem. Tehát ez a cél. Mi a cél? Megszerezni a föld feletti teljes hatalmat és uralmat. Jézus azt mondta, hogy jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. Nem tudott benne egy tapottat sem magáénak vallani, vagy kísértéssel, vagy bármivel megrontani őt, de mégiscsak azt mondja, jön a világ fejedelme. A hazugság az volt, hogy nékem adatot, és annak adom, akinek akarom. Erről szó sincs. Akinek adatot, az az első emberpár volt. Ugye? Uralkodjatok a földön, röviden. Azzal, hogy a kísértésben elbukott az első emberpár, ugye azt mondja az ige is, hogy aki valakinek engedelmeskedik, az annak szolgálja. Ezáltal ő, mint a föld, Isten által oda helyezett uralkodója, átjátszotta az uralmat az ő kezébe. Innentől kezdve van bejárása az emberi lélekbe, és a földre is. És van hatása, és van valamelyest hatalma. De nem adatott. Csalással megszerezte, és megtévesztéssel. A kígyó ámított el engem úgy evém, mondta ugye ezt Éva is. És azt, hogy annak adom, akinek akarom, ha leborulva imádsz engem. Ugye ez volt a fő cél. Megszerezni, mert hiszen most nincs teljhatalma. Hiszen az emberiség egy része mindenkorban Isten mellett állt. És nem tudott hatalmat gyakorolni felette. De a cél az ez. Legyen egy olyan birodalma, ahol teljhatalma van. Ahol ő a hazugság atya, ugye Jézus maga jellemezte így, hogy hazug ő, és hazugság atya. És emberül ő volt kezdettől fogva, aki nem állott meg az igazságban. Tehát ez a cél, burkoltan, rejtetten, manipulálva, megtévesztve, de mindenképpen a helyes és jó úttól, útról letéríteni akarja az embert, és tév eszmékkel, csapdába, kelepcébe ejteni. Nyilván egy kísértés sem úgy kezdődik, hogy bemutatkozása most kísértés következik, hanem olyan módon, hogy ne legyen könnyű leleplezni, ne lehessen átlátni rajta ekkor megtévesztés, ekkor lehet nyilván valamelyest esélye, reménye arra, hogy befolyása alá vonja az embert. És ugye itt azt olvassuk, hogy sok hamis próféta támad, sokakat elhitetnek, és mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, vagyis kihűl. Ezzel is jellemzi Jézus a végidő korszakát. A gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, vagy kihűl. Az előző alkalommal volt szó, ugye a Noé koráról, Lót koráról, nem beszéltük meg, hogy ki miről beszél, tehát nem tudom pontosan, de nyilván a bibliai példák alapján azért bizonyára volt szó a gonoszság megsokasodásáról, olyan mértékűvé válásáról, ami már isteni közbelépés után kiállt. Nyomorultak, szegények, szenvedők kiáltása, elnyomása, égre kiáltó igazságtalanságok, így is lehetne mondani, ez is egy Bibliából eredő kifejezés, égre kiáltó. Igen, hogy ezek fognak előzönleni, eluralkodni a földön, és itt is láthatunk egy ígéretet. Nézzük meg, hogy szinte egy tömbösítve van. Van egy szakasz, ahol Jézus nem kendőzi el, nem szépíti meg a valóságot, hanem elmondja, ami várható. De nem csak a végére tartogatja a bátorítást, hanem közben is elejti, hogy elhordozható legyen. Ugye? Az előbb említettünk már egyet, most ismét mondanom kell, mert itt azt mondja, ugye, hogy mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül, de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Hát ez nem egy hatalmas és nagyszerű ígéret, hogy nyomorúságos idő lesz, olyan, és erről a következő versekben beszél, így jellemzi, olyan, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni a földön. Azért ettől valljuk be őszintén, egy kicsikét azért úgy megfelhőződik az ember homloka, vagy összeszorul a szíve, valljuk be őszintén. Az emberi történelemben voltak már nyomorúságos időszakok és korszakok. Jó kedvel, bőséggel, hogyha most ironizálni szeretnék, akkor ezt kéne mondanom. Igen. És mégis azt mondja, hogy olyan, amilyen még nem volt. legalábbis összföldi méretekben semmiképpen nem. Helyi jelleggel voltak iszonyatok, világháborúk és egyebek, de összföldi méretekben, mert itt erről beszél Jézus, hogy nem csak egy-egy területen, hanem globálisan lesznek ilyen események. Ugye a háborúk és háborúk híreiről szóltunk, meg érintőlegesen említettük az éhségeket, ezek úgy egymáshoz kapcsolódnak, egymástól nem lehet elválasztani. Az ember most is elgondolkodik, ha csak mondjuk 10 évet visszamegyünk az időben, akkor azért békésebb időszakot éltünk még meg, ugye? Csak 10 év, semmi. És hol itt lángol fel valami, hol ott, hol közelebb, hol távolabb, de még az is közel van, nem csak nevében, hogy közel-kelet. Tehát döbbenetes dolgok, és hogy mássá vált a diplomácia nyelvezete is megváltozott. Sokkal inkább olyan agresszív, ezt a szót hallom most, igen, és olyan indulatokat keltőbb, és ezek csak ugye fokozódnak, mert akkor arra jön egy újabb, egy viszont válasz. És mondom, 10 év az szinte semmi. Mégiscsak csak annyit visszamegyünk az időben, más volt. Valahogy sötétedik és komorabbá válik. Ugye, most nem a gyönyörű szép napsütésre gondoltam, meg a kikeleti madárhangokra tavaszra, hanem ugye, ami ettől függetlenül tény és való. A közbeszéd is eldurvul, úgy nem csak kis hazánkban, hanem nagyobb méretekben globálisan is. És ugye ezek pedig összefüggnek, én is néha elgondolkodom, hogy ha csak azt egy kicsit az ember nézi, hogy mi pénz, az ember élet a leghatalmasabb érték, nyilván ahhoz kétség nem fér. De ha csak azt nézem, hogy mi pénz megy el egy-egy bombázás, vagy támadás, vagy hát 200 repülő bombázta. 4000 bombát ledobtak. És vannak éhezők, mint ahogy voltak előtte is, és még lesznek is még többen. Tehát ezek összefüggnek egymással, ezek egymással el nem választhatóak, hogyha háborúk vannak, és háborúk hírei, akkor törvényszerű, hogy lesznek éhségek is. Mert egyrészt nincs békés mezőgazdaság, amikor kiki az életét menti. Másrészt az anyagi eszközök is arra mennek el, ami a pusztítás, nem pedig az élet fenntartása. A dökhalálok, vagyis járványok, ez is ehhez szorosan kapcsolódik. Hozzávéve még azt, hogy hát tudunk ugye középkori hatalmas járványokról, de hát nem kell olyan messzire menni. Múlt század elején is volt, és spanyolnáthan, meg volt egy Covid időszakunk is, sokféleképpen gondolkodnak erről emberek, azt tudom, de ha most csak arra gondolunk, hogy a régi időkben azért nem volt ilyen lehetőség, hogy ilyen könnyedén átszelni hatalmas távolságokat kontinensek között órák alatt, és akkor azért lassabb volt a közlekedés, és a vírusok sebessége is éppen ebből kifolyólag. Míg most? Hát egészen más a helyzet. Tehát nem hetekbe, hónapokba telik, amíg hajóval valahogyan nagy nehezen eljutnak egyik helyről másikra, hanem hát tudjuk. Azon kívül a zsúfoltság, és sok minden más, ne is menjünk bele. Az sem zárható ki természetesen, hogy szándékosan is lehetnek ehhez hasonló ügyletek, de amikor azt olvassuk, hogy és földindulások, ez nem csak a földrengéseket jelenti, bár, hogyha most itt lenne egy kivetítő vászon, és akkor kivetíthetnénk akkor grafikonokat arra vonatkozóan, hogy a tudósok azt jelzik, hogy valóban szaporodóban, gyarapodóban vannak. Interneten rá lehet egyébként keresni ilyen oldalra, ahol azt mutatják, ilyen piros pöttyel, minél nagyobb erejű a földrengés, annál nagyobb a kontúrja annak a piros pöttynek, és a gyakoriságát is mutatja, és lehet látni, hogy gyakoribb, és az ereje is. Ugye vannak bizonyos törésvonalak a tektonikai lemezek mentén, ahol mindig is gyakoribbak voltak, de ahhoz képest is gyakoribbak. És ami még az érdekes, hogy itt a földindulások az nem csak a konkrét földrengésre utal, hanem bármilyen természeti katasztrófára. És ugye azért, hogyha szemünket, fülünket nyitva tartjuk, akkor azt elmondhatjuk, hogy jelenleg még viszonylag békés kis szegletében élünk a Földnek. Szökőártól, egyebektől még ilyen értelemben mentesen, de hogyha a fülünket nyitva tartjuk, meg a szemünket és a híreket azért valamilyen szintig figyeljük, nem kell nyakig elmerülni benne, nem kell szánt szándékkal erre fókuszálni, csak valamilyen szintig, hogy azért képben legyünk, akkor tapasztaljuk ennek is, hogy gyakoribbá válik, szélsőségesebbé válik, már maga a klímaváltozás is, amit azt hiszem, hogy ma már tényleg nincs olyan tudós, aki ezt letagadná, aki komolyan vehető szakmai berkekben, hogy ténylegesen van klímaváltozás, sőt klímaválságnak nevezhető most már, és ez is részben, nagy-nagy részt visszavezethető az emberi tevékenységre, ugye a üvegházhatás, ne is menjünk ebbe most bele, mert erről is lehetne hosszan beszélni, és hogy nincs megoldás. Ugye vannak klímacsúcsok, és pont a legnagyobb kibocsátók nem mérsékelik magukat. Miért nem? Azok, akik nyilván sok összetevője van, de azok, akik tisztán látják és a helyzetet és megkongatják a vészharangot, azok kezében nincs hatalom. Ők a tudósok. Akik kezében viszont van hatalom, azoknak nem érdekük, hogy visszafogják, akár rendeletekkel, egyebekkel, mert akkor majd nem választják őket újra. Azok a nagy támogatóik, akik pont a nagy kibocsátók. Most ez egy bűvös kör, erről megint csak hosszan lehetne beszélni, nem ez a célunk, csak az, hogy megtehetünk mi a magunk kicsiny kis körében, amit jónak látunk, és nyilván egy jó érzésű ember, amit a maga részéről meg tud tenni, megteszi csepp a tengerben, óceánban. Ezzel nem fordítunk vissza semmit jó irányba, de senkit nem szeretnék lebeszélni arról, hogy amit jó szívvel, jó lélekkel tesz, e téren azt tegye. A mi lelkünknek is így a jobb. És azt hiszem, hogy természetes, hogy olvasunk egy ilyen kijelentést, és a Bibliában ez is elgondolkodtató, így hangzik, hogy mikor Isten eljön, akkor elpusztítja majd azokat, akik a Földet pusztítják. Döbbenetes kijelentés. Pláne, hogyha azt nézzük, hogy több ezer évvel ezelőtt iratott le, amikor még szó sem volt róla, hogy az ember kezében olyan eszközök lennének, hogy a Földet tudná pusztítani. Hát inkább a természet erejével viaskodott a maga módján, hogy egy kis termőterületet írtson ki magának, és így tovább, de hogy olyan eszközök csak a mai korunkban vannak az emberiség kezében, amivel ténylegesen pusztíthatja a Földet. Nem beszélek itt műanyag szennyezésről, már az emberi testben, már a magzatvízben, döbbenetes dolgok ezek, és nem azért mondja az ember, hogy pánikot keltsünk meg, hogy ilyen csüllátással csak a rosszra fókuszáljunk, szó sincs róla, csak ezek tények. Egy ilyen világon élünk, nem tudunk kifutni belőle, és nem is szabad, én ezt hiszem, hogy nem szabad strucc politikát folytatva homokba dugni a fejünket, hogy nem veszünk tudomást ezekről a dolgokról, hiszen Jézus azt is megmondta, és pont ehhez a beszédéhez kapcsolva, Márk evangéliumában, ez Máténál nem hangzik el, hogy figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Figyeljetek, az is benne van. Figyelni, tehát gondolkodni, értő módon, próbálva megérteni, hogy mik történnek itt körülöttünk, mi miért, és tehát figyelni, vigyázni, ugye, és imádkozni. De tovább lépek itt tehát, folytatólagosan nem olvasom, de itt a 13. vers után még van egy másik ige, ugye a 13. így hangzott, hogy de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jő el a vég. Ez is egy hatalmas kijelentése Jézusnak, és nem tudom, hogy észrevesztük-e, hogy itt is megfogalmazódik valami, hogy mitől is óvott Jézus. Ugye ez a kérdés, hogy mitől óv, és miket ígér. Mitől óv? Ebben vajon mit mondanánk, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul? Ugye elsőként megfogalmazhatjuk már az első, a válasz a első mondatában, elsőként a hitetéstől. Hogy ne legyünk könnyű prédák. Figyeljünk, gondolkodjunk. Azt mondja az ige másút, hogy Isten értelmet adott nekünk, hogy megismerjük az igazat. Majd egy másikat is valahol, Pál apostol, hogy mivel, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét, azért bocsátja, vagy rájuk engedi a tévejgés erejét. Csak azok vannak kiszolgáltatva a tévejítés és tévejgés erejének, akik nem fogadták be, de mit is? Nem az igazság ismeretét, hanem az igazság szeretetét. És a kettő között ugye, hogy van különbség? Az egyik az egy elméleti ismeret, amiről tudunk, elmondhatjuk fejből. A szeretet az más, az több. Amikor valaki ahhoz ragaszkodik is, azonosul vele. Nem csak a szavak szintjén, hitvallás szintjén, hanem az élete gyakorlati területei szempontjából. Az igazság szeretetét, mivel hogy nem fogadták be, azok lesznek kiszolgáltatottak ebben a vonatkozásban. De visszatérve erre az igére, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész világon. Ebben mit látunk? Mitől óv? Hát talán első pillantásra, hallásra nem egyértelmű, de majd mindjárt meglátjuk, hogy mégiscsak az a látszat vallásosságtól. Mert e szerint a végidején az ütköző pont, a konfliktus nem a hívő keresztények és az ateisták között lesz. Az, hogy ez az evangéliuma, az kifejezi, hogy lesz másik evangélium is, nem az igazi. És ez is a hitetés kategóriája. Lesz hamis, és lesz igaz. Azt mondja, ez az evangélium. Hirdetetni fog másfajta, hogy az evangélium jó hírt jelent. Olyan is lehet, hogy békebiztonság, ezt is olvassuk a Bibliában, hogy ez is hangzik, hogy békebiztonság, nem jött irátok veszedelem. Ez is jó hírnek tűnik, hát ki ne szeretne békében, biztonságban élni, mindannyian. Erre teremtettünk eredetileg. Ez az ember legfőbb vágya, hogy békében, biztonságban, szeretetben éljen. De a Biblia és Jézus nem ezt mondja, hogy e felé tart az emberiség. És nem azért, mert ő nem ezt szeretné, hanem mert ezen az úton menetel. És itt megint csak itt a párhuzam Jeruzsálem és a végidő emberisége között. Hát Jeruzsálemet is óvta volna a pusztulástól Jézus. Emlékezzünk, hogy utolsó bevonulása előtt, mikor meglátta, ugye egy hegyoldalról a várost, ahogy elé tárult, könnyekre fakadt Jézus. Azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem. Ugye, hogy hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, mint a tyúk a kis csirkéit a szárnyai alá, de te nem akartad. Most elvétetik tőled a lehetőség. Tehát ő akarta, ő akarja. És az egész emberiség ugyan nem fog elveszni. Ezt egyértelműen ígéri. De lesznek, akik igen. És lesznek, akiket a hitetés meséi, tetszetős, fülnek kedves, azt mondja, az igazságtól elfordítják a fülüket, mert viszket a fülük. Ilyen érdekes kifejezést mond a Biblia. Tehát ami kellemesebb, azt szívesebben hallgatja az ember. Ami nem igényel egy kis magamban nézést, hogy én hol is tartok. Én hiteles vagyok-e? Mások és önmagam szemében, és így tovább. Ezek azért olyan kérdések, amik az embert önmagával szembesítik. Nem biztos, hogy, hogy olyan nagyon vágyik erre, ugye született természetéből adódóan az ember. Itt azt mondja, ezt a szót akartam csak kiemelni, hogy Isten országának ez az evangéliuma. Ez magában foglalja azt, hogy lesz másik is. És itt lesz az ütköző pont. A Biblia szerint és Jézus szavai szerint a végidőben az igazi konfliktus és ütközés nem az ateisták, a hitetlenek és az igazi hívő keresztények között lesz, a kétfajta vallásosság között, mint Káin és Ábel korában. Ott is mindkettő vitt Istennek áldozatot. Abban nem volt semmi különbség. Mindkettő imádkozott. Mindkettő meghajolt. Egyiket elfogadta Isten, másikat nem. Egyik az Isten szerinti volt, másik nem. Egyik az Isten ama bárányára terelte a figyelmet, másik pedig az emberire. A keze művét hozta, az alkotásait. Ugye, ezért nem fogadhatta el Isten, ebben nem volt megtartásra való erő, ez nem a megváltásról szólt. Káin vitt a föld gyümölcseiből. Erre utaltam csak. Tehát ott is a kétféle vallásosság volt. És az első gyilkosság a földön ebből fakadt. Döbbenetes. Nem akarok most korszakokra utalni, hogy hányszor történt már ebből ilyen időszak, amikor ez volt a konfliktus forrása, hogy éppen azok szenvedtek el üldöztetést, akik az igaz Isten hitet őrizték. Itt azt olvassuk tehát, hogy Isten addig nem engedi lezárni az emberi történelmet, amíg az Isten országának ez az igazi hiteles evangéliuma nem hirdettetik. Méghozzá hogyan? Azt mondja, hogy milyen szót olvastunk itt, hogy bizonyságul minden népnek. Mi az, hogy bizonyságul? Hát először is tisztán. Azt olvassuk Jeremiás próféta könyve 23. rész 28. versében, hogy akinél az én igém van, hirdesse az én igémet igazán. Mi köze a pejvának a búzával? Emberi elgondolások belevegyítése nélkül tisztán és igazán. Ezt jelenti elsődlegesen, de ugyanilyen fontos a második dolog. Vagyis, hogy a hirdetők is hitelesek. Csak akkor hiteles egy evangélium hirdetés. Ugye, hogy ismerjük a mondást, hogy vizet prédikál és bort iszik. Tehát akkor, amikor összhangban van az elhangzottakkal, a hirdetett dolgokkal valakinek az élete. Az a bizonyság, a bizonyító erő, a hitelesítés. Ugye? Ezt jelenti. És ezért mondja, hogy amíg ez nem történik meg, addig nem is zárulhat le az emberi történelem, mert hiszen nem találkozott mindenki, nem tudott állást foglalni, pro-kontra, igen, mellette vagy ellene. Ugye? És most már talán értjük azt is, hogy miért mondja a 6. versben, hogy hallanatok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük. Mi az, hogy meg kell lenniük? Hát nem az emberi önzés és igazságtalanság és nagyravágyás és hatalomvágy és stb. Következménye csupán? Nem csupán. Isten megengedi ezeket, mert ezek a szabadjára engedett folyamatok fognak egy olyan összföldi méretű állapotba torkolni, amikor az ember megoldás után kiállt. Mert hogy olyan nyomorúság, amilyen még nem volt a földön, olyan lesz Jézus szavai szerint. És akkor az emberek nyitottabbak lesznek. Most nem akarok kedélyeskedni, sosem szoktam etéren ilyen dolgokkal összefüggésben, csak megemlítem, hogy ezt a mondást talán mindannyian ismerjük, hogy zuhanó repülőgépen nincs ateista. Ugye, ez nem azt jelenti, hogy akkor mindenki igaz hitre tér, hanem akkor egyfajta nyitottság és kapaszkodó után kiáltás. Szóval, hogy egy olyan lelki állapotot fognak ezek az események kimunkálni az emberekben, amikor az a sok-sok közömbös ember felkapja a fejét, hogy de hát valami megoldásnak lenni kell, mert végünk lesz. Ezt teremtik meg, készíti elő az emberi szívekben azt, hogy az a sok-sok ember, aki az utcán elmegy mellettünk nap, mint nap, és siet, fut a dolgára, beletemetkezve, szemellenzősen a különböző fontos dolgaiba. Azt mondja, hogy nincs tovább, tudni akarom, hogy mi következik, hogy lehet ebből kilábalni, van-e megoldás. És ezért nyitottá válik arra, hogy meghallgassa az evangéliumot. Nem a megtérésre feltétlenül, mert az egy következő lépés, a döntés, hogy mire jut el ennek nyomán. Ugye? De arra, hogy meghallgassa, arra nyitottá válik. És azt mondja, és akkor jön el a vég. Amikor ezzel mindenki szembesült, mindenki meghallotta, és mindenki valamilyen módon állást foglal. Most ha összegezni akarjuk, hogy miktől is óvott Jézus, ugye a hitetéstől, a látszatvallásosságtól, az áll evangéliumnak való bedőléstől, hogy így mondjam, értsük jól ezt a kifejezést, aztán a rémülettől is. Milyen érdekes. Azt mondja, hogy amikor tapasztalja majd az emberiség, hogy ezek az események eluralkodnak az egész földön, háborúk, járványok, éhségek, katasztrófák, földön, égen, vizen, mindenütt, azt mondja, meg ne rémüljetek. Ezeknek meg kell lenniük. Ez nem a világ vége. Mert lehet, hogy ez a pánik uralkodna. Nem. Ez az a helyzet, az az állapot, azt munkálja ki az emberekben, hogy felkapják a fejüket, és megoldás után nézzenek, és meghallgassák, igen, a hamis prófétákat is, de az igazi evangéliumot is. És Isten ad fület a hallásra, hogy ki meghallja, és szembesüljön vele. És nem szolgáltatja ki az embert, csak aki szánt szándékkal nem fogadja be az igazság szeretetét, azt fogja hatalmába keríteni, és megtéveíteni az evangélium. Az ígéretek, ugye itt voltak találhatóak a 13. versben, hogy üdvözül, még egy ígéretet szeretnék olvasni, a 24. fejezet 22. verséből, tehát mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mindez ideig, és nem is lesz soha. Már ez is egy megnyugtató, hogy ezt is olvassuk másutt a Bibliában így megfogalmazva, hogy nem lészen kétszer veszedelem. Ez azt jelenti, hogy a bűn történelme nem fog megismétlődni. Nem fog újból ebbe a zsákutcába és ebbe az önpusztító állapotba jutni az emberiség, ebbe a nagy nyomorúságba. Tehát nem lészen kétszer veszedelem. Azt mondja, hogy és ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Megrövidítetnek. Ez egy igen heves, de rövid időszak lesz. Nem egy hosszan elnyúló, egy rendkívül heves nyomorúságot hozó, de rövid időszak. És ha talán most még egy kérdést hozzátehetek a címünkhöz, akkor azt a kérdést tennem hozzá, hogy mi a teendőnk? Hogy akkor mi a teendőnk ebben a helyzetben? Mit tehetünk? Ugye azt látjuk, hogy ehhez a beszédéhez Jézus hozzátett még három példázatot. Ugye itt elhangzik az, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Arról a napról és óráról senki sem tud, még az ég angyalai sem, hanem csak az én mennyei atyám egyedül. Ez is valahol egy óvás különböző téveszméktől, hogyha netán valamiféle ilyen idői kijelentéssel találkozna az ember. Utána elmond még három példázatot. A hű és bölcs szolga és gonosz szolga példázata, nem olvasom most el. Egyszer lehetne erről is beszélgetni, mert szorosan és szervesen hozzátartozik. A tíz szűzről szóló példázat és a talentumokról szóló példázat. És milyen érdekes, mindhárom példázat közös jellemzője, hogy a hívő emberekről szól, a hívő emberek csoportján belüli megoszlásról. A hű és bölcs szolga és gonosz szolga példázatában a gonosz szolga azt mondja, hogy halogatja még az én uram a visszajövetelt, és kezdte enni, inni, és mulatozni a gonoszokkal, bűnösökkel, és verni a szolgatársait. Akkor mitől óv ezzel Jézus? A halogatástól. Ő másnak tulajdonítja a halogatást, de valójában a saját lelkében ő halogatja a felkészülést. Tehát így vegyük komolyan az idők szavát, így lehetne mondani. Ne vegyük hallatlan ezeket a kijelentéseket. A 10 szűzről szóló példázat rövid lényege, hogyha egy-két mondatban összegeznénk, akkor azokról van szó, akik várják Jézus visszajövetelét. Az okos, 5 okos, 5 balga. A szűz azt jelenti, hogy hamis eszmékkel nem fertőztették meg magukat, és mégis 5 balga. Azt olvassuk, hogy mindnyájan elszomjadtak és elaludtak, és amikor felharsan a kiáltás, hogy imhol a vőlegény, jöjjetek elébe, akkor kiderül, hogy már az okosok is elszomjadtak, de előtte felkészültek. Őket felkészülten találja ez a felharsanó kiáltás. Az 5 balga pedig készületlen, nincs olaj. Adjatok nekünk a ti olajotokból, mert különben kialusznak a lámpásaink. Nem akarok ebben mélyebben belemenni, ugye rengeteg jelképpel találkozunk itt a példázatokban. A lámpás mindig az ige világosságát jelenti. És az olaj pedig a Szentlélekkel, Istennel szerzett személyes tapasztalatot. Ami át nem adható, elmondható, de attól nem válik sajátjává a másik embernek. Ezt csak Istennel lehet megszerezni. És a harmadik a talentumok példázata, amiről pedig talán azt lehetne mondani, ugye, hogy valaki elássa, valaki kamatoztatja, hogy ez a várakozás ideje, ami most van, ez nem a tétlen várakozásról kell, hogy szóljon, hanem a szorgalmas, hasznos munkálkodásról. Mind a saját felkészülésünk szempontjából, mind az ige mélyebb megismerése szempontjából, mind a továbbadás, a körülöttünk élőkért tenni valamit, ezt jelenti kamatoztatni a ránk bízott javakat. Nem anyagiakról van szó, távolról sem csak, hanem mindenfajta adomány. Szoktuk ezt ugye manapság is használni, hogy kinek milyen talentumai, adottságai, képességei vannak. Ezeket haszonra, használatra kaptuk, mégpedig embertársaink javára. És a legdöntőbb, hogy mi a teendőnk, ugye készülés, munkálkodva várakozás, önvizsgálat, igekutatás. És azt mondja Ézsaiás könyvében az ige, Ézsaiás könyv 55. fejezetében, hogy keressétek az Urat, míg megtalálható. Hívjátok őt segítségül, míg közel van. Amíg alkalmas idő van. Így is olvassuk egy másik helyen, hogy ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsetek a ti szíveteket. Hát talán időnk is lejárt. Én itt fejezném be. Azt hiszem, hogy nagyon sok olyan területet érintettünk a továbbiakban is, itt a Biblia szakaszunk után, amiről a későbbiek során is lehetne beszélgetni, akár beszélgetőkör vagy Biblia kör formájában, mert sok fontos területet érint. De hogyha az elhangzottakkal kapcsolatban van valakinek gondolata, kérdése vagy hozzászólása, netán ellenvetése, akkor is fogalmazza meg bátran. Hát azt hiszem, hogy ezt a Jézusnak a nagy apokaliptikus beszédét, ezt nem lehet úgy elolvasni, hogy ne lenne az ember számára megrendítő. De hálásak lehetünk, hogy nem fest rózsaszín képet, nem hallgatja el a valóságot, nem szépíti meg. Mert annál rosszabb nincs, amikor valakit készületlenül, váratlanul, megdöbbentő módon érnek az események, mert másra számított. Itt Jézus azt mondja, hogy egyre komorabbá fog válni a kép. Feszültségek növekednek, nem csak háborús feszültségek, hanem minden szempontból társadalmi, ugye ország-országen és nemzet-nemzet ellen, országon belül is akár. Erre is azért vannak jócskán példák. És ne legyenek ilyen értelemben hamis reményeink, ne abban reménykedjünk, amit nem ígért Jézus, így is mondhatnám, hanem hogy bőven van olyan, amit viszont ígért. Azokat gyűjtsük össze. És még felolvasnék egy szakaszt, ez ugyan itt konkrétan nem az evangéliumban található, de mégiscsak felolvasom, mert ugye azt olvastuk, hogy olyan nyomorúság lesz a Földön, a globuson, az egész Földön, amilyen még nem volt, mióta nép kezdett lenni. A civilizáció kezdete óta nem volt. Az ember azért úgy elgondolkodik, hogy azért ezt így hogy is lehet megélni. És egyik Zsoltárban, a 91. Zsoltárban gyönyörű, bátorító szakaszokat olvashatunk erről. Azt mondja, hogy aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Ezért visszaköszönnek azok a szavak, amikről előbb említést tettem. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad. Megint csak emlékezzünk, hogy mit idéztünk, hogy hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat. Miként, ugye? Igen. Tehát van ahol, és amikor, és akikkel kapcsolatban nem sikerül, mert nem kérnek belőle, de lesznek, akikre nézve ez érvényes lesz, hogy tollaival fedez be téged, szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, és a döghaláltól, mely délben pusztít. Elesnek mellőled ezren, és jobb kezed felől tízezren. Hozzád nem is közelít. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Milyen szép kifejezés ez is, hogy az Isten maga a hajlék, az oltalom, a vár. Ő maga. Nem egy épület, egy atombiztos bunker. Azért olvasunk erről is, nyilván másokhoz is eljutnak az én hírek, nem csak hozzám, hogy mit tudom én, több ezer méter mélyen a Földön. Micsoda atombiztos mindennel felszerelt bunkerek vannak egyes embereknek elérhető árban. Nem ez lesz a megoldás. Nem. Azt mondja, a felségest választottad hajlékoddá. Isten maga lesz az a hajlék. És itt még olvasom azt, hogy nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelked sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Na, innen idézte egyébként a megkísértéskor Sátán, de ennek ez az előzménye. Nem lehet kiragadni összefüggéseiből. Nem arról van szó, hogy valaki felmegy a templom tetejére, itt is van magas templom Debrecenben, és onnan leveti magát abban a hitben, hogy Isten megoltalmazza. Ezt úgy hívják, hogy nem úgy, hogy hit, hanem egy Isten kísértés. Ilyesmit gondolkodni. Nem, hogy megtenni is még ráadásul. És így folytatódik, hogy kézen hordoznak téged, mármint Isten angyalai, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és sárkányt. És a gyönyörű szép utolsó három vers. Mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Vele vagyok háborúságában. Megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat. Nem csak egy-egy élethelyzetben, hanem a végsőt. A végső szabadítást. De ugye ennek a sok-sok ígéretnek azért van feltétele. Olvastuk, láttuk, hallottuk, hogy Isten minden ígérete feltételhez kötött. Sok helyen találkozunk egy ha szócskával, itt mondjuk pont nem azzal találkoztunk, hanem azzal, hogy mivel, hogy. Vagyis ott a magyarázat, hogy miért részesíti oltalmában azokat, akik hozzá menekülnek, és miért fedezi be tollaival, azt mondja, mivel, hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom. Azért ez is olyan elgondolkodtató, meg olyan szép is valahol megindító, hogy nincs egyéb érdeme az embernek erre. Mivel, hogy, akkor várna az ember valami felsorlást, hogy ezt és ezt megtett, és akkor kipipáljuk, akkor rendben van. Ne. Kegyelemből. Egyetlen dolgot említ, mivel, hogy ragaszkodik hozzám. Mi más tehetne az ember? Ugye ennyi. Mivel, hogy ragaszkodik, megszabadítom. Hát ezek az ígéretek. Segítségül hív engem, ezért megszabadítom. Ezek az ígéreteink vannak, és azt hiszem, hogy azért jócskán ki van egyensúlyozva, hogy a mérleg két serpenyője, hogy megrendítő és nem könnyű szívvel olvasható és elgondolkodtató szakaszokat is jócskán olvastunk, de ebben a nagy apokaliptikus beszédben is újból és újból ott vannak azok a bátorító, vigasztaló, erősítő ígéretek. Nem magunkra alapozva, de bízhat benne az ember, hogy akik megérik a legvégső nehéz, nyomorúságos időt, azokat Isten oltalmában részesíti. Ilyet is olvasunk másutt, hogy kőszálak csúcsa, bástyája, kenyerét megkapja, vize el nem fogy. Pedig olvasunk róla, hogy éhségek, járványok. Mégis. Voltak erre is bibliai példák, ószövetségi, újszövetségi egyaránt, hogy Istennek megvannak a eszközei, útja és módja. Hogyha valakit oltalmában akar részesíteni, akkor azt megtegye. Volt kérdés, én beszéltem csak, de akkor én elhallgatok, hogyha esetleg lenne valakinek a gondolata, kérdése. Hogyha valamelyik részéről még beszéljünk. Itt azt is mondja, másutt is mondja egyébként Jézus, hogy ha azt mondaná az ember, hogy hát nem lehet ezt tudni, közel van, vagy távol van, akkor mondott egy ilyet, hogy erőszót használva, képmutatók az ég ábrázatából, mert azt mondjátok, hogy veres az ég alja, szél lesz. És érdekes, hogy azóta azért eltelt egy pár ezer év, és mégis ez a sok minden változott, a klímaváltozás is hozott magával sok minden szélsőséget, de ez azért a mai napig így van, ugye? Hogy amikor úgy veres az ég alja. És akkor azt mondja, hogy képmutatók, az ég ábrázatából tudtok ítélni? Akkor mi módon nem tudtok ezekből? Tehát, hogy az embernek van egy értelme, következtető képessége, ami alapján összerakja a dolgokat. Azt mondja, itt van, megmondtam nektek előre. Tehát, hogy amennyi ismeretre szükségünk van, annyit adott. Minden egyes lépést magunk előtt nem látunk, csak a következőt. Itt azért elmondok egy ilyen régi emlékképemet. Egyszer még középiskolás koromban Pesten, Calvin tér mellett volt a gimnáziumban, ahol jártam, és mentem át a Szabadsághídon hazafelé, és óriási köd volt, november vége. Óriási köd volt, és érdekes volt rálépni, az emberek 10 éves korában fantáziája élén, rálépni a hídra, aminek nem lehet látni a végét. És akkor hát úgymond hitben járás. Hát tudjuk, hogy nyilván ez nem ugyanaz, de biztos van másik vége. És akkor a közepére érve viszont egyik vége se látszott. Az egészen döbbenetes érzés volt, hogy se a pesti oldal, se a budai oldal, csak ott középen. Nagyon sűrűen tejszerű köd volt, és akkor így megindultam, és olyan érdekes volt figyelni, hogy az a kis világos rész, ahol lehetett látni a járdát, meg mindent, az úgy halad velem előre, ahogy én megyek, olyan tempóban. És körülbelül ez érvényes erre is, hogy ahogy haladunk előre lépésről lépésre, úgy, amit most még nem látunk tisztán és nem értünk, az tisztulni fog. A főbb vonalakat Jézus megmondta, feketén-fehérén egyértelműen. De a részleteket, az aprólékos személyünket is érintő dolgok, azok, ahogy haladunk előre, úgy fognak tisztulni és világosodni. Ugye? Ez érdekes volt. Ezt akkor még nem volt még biblia ismeretem, de egy mély benyomásként megmaradt bennem. És amikor lett aztán pár évvel később, 20 éves koromban, meg hitre jutottam, akkor ez az emlék így beugrott. Hogy milyen érdekes, hogy szóval, hogy ez össze lehet kapcsolni ezekkel a dolgokkal. Hát akkor befejezzük a mai alkalmunkat. Nem volt kérdés.